Panyko Kálmánné vagyok, Vojtko Erzsébet, születtem 1931. Hát én nagyon nehéz gyermekkorba éltem, szegény családba, suszter volt az apám, igaz testvérem nem volt több, csak magam voltam. Aztán nem azért voltunk, mint szegények, hogy a szüleim lusták lettek volna, hanem úgy már, mikor összekerültek, az apám egy árva gyermek volt, inaskodott, az anyja meghalt még 3 éves korába, a nagyapám meg elitta a vagyont, úgyhogy a gyermek, ő mint gyermek elkerült előbb a testvérjéhez, aztán mestereknél volt, kihasználták mindenütt, úgyhogy jóformán semmije se volt, mikor nősült. Az anyám, ő pedig egy nagy családból származott, 10 voltak testvérek, hát bizony, mikor összekerültek, hát úgy mesélték, hogy még egy szemétlapátjuk se volt, még a szemetet se volt, mint kivinni. A nagyapámnak volt egy kamarája, aztán azt rendbe tették, hát abban laktunk, közös volt a konyha, és ebbe a kis kamarába bele kellett, hogy férjen a bankli is, aztán a lisztesláda, hát elég szükösön voltunk. Mint legjobban arra emlékszem így estenként, mindig, ha visszagondolok arra a kis szobára, hogy az mindig sötét volt. Mert akkor csak 8-as lámpa égett, és olyan, azt a banklira tette az apám, ha tanulni is délután kellett, ha mely, mikor már iskolába jártam, mert este nem lehetett látni. Hiába dolgozott, szegény, hát az volt a baj, hogy nem tudtak fizetni. Mindig úgy mondták, hogy majd Kálmán elhozom, majd ekkor, meg akkor. Persze, aztán elfelejtették elhozni, hát nem volt miből megadni. Nekünk meg kellett a pénz, hát bizony engem az apám arra használt sokszor, hogy mondta, hogy menj gyermekem ezért ide meg oda, és kérd meg a pénzt. Hát én meg olyan szégyellős jány voltam, elmentem a kapuig, megálltam egy kicsit, aztán visszamentem, kérdezte tőlem, hogy na, elhoztad a pénzt? Hát mondtam neki, hogy nem voltak otthon. Hát ugye 2-3-szor sikerült, mert már 4-szer nem hazudhattam, hogy nem voltak otthon. Bementem, hát akkor mindenféléképpen kimagyarázták, hogy nem, nincs pénzük. No de hát ugye nem csak én fülentettem egy kicsit néha, hanem az én apám is. Mégpedig egy ilyen eset is volt, erre nagyon jól emlékszem, cinkos társa voltam. Volt egy öreg Máris néni a faluban. Az mindig azzal jött hozzá, hogy jaj, úgy szorítsa ez a cipő a bütykömet, mert volt egy nagy bütyök a lábán, de minden cipője szorított. Hát aztán az én apám már igen unta, ugye hát ezért nem is fizettek, azt az idő meg csak eltelt vele, mert a kaptafát elő kellett szedni. Hát eljött a Máris néni 2-szer és 3-szor is, hogy Kálmán, mégse csináltad meg azt a cipőt. Hát azt mondta neki az apám, hogy no már most biztos meg lesz, ha már hónap el fog jönni. Egyszer, ahogy beszélgetünk, én is ott ülök a bankli mellett, jön az, kinéz az apám, hát látja, hogy jön a Máris néni. Azt mondja nekem, hogy no csak ügyesen add ide a Máris néni cipőjét, hagyd tegyem ide magam mellé a székre. Jön a Máris néni, azt mondja, jaj fiam, most már biztosan megcsináltad a cipőmet. Azt mondja az apám, hogy megbizony, tessék ide nézni, itt van mellettem, már csak fel kell húzni, no csak próbálja meg Máris néni. Máris néni fel, persze, én már majdnem pukkadozok a nevetéstől, az apám súnyi lehatja a fejét, a Máris néni beledugja a lábát a cipőjébe, oda csapja a földhöz, azt mondja, hogy na hát, fiam, most már ez egészen más. Elment a Máris néni, hálálkodott, mi pedig jót nevettünk utána. Hát a suszterségről, mint suszterről sok minden eszembe jutott. A sötétség mellett, ugye, ahogy említettem az előbb, hogy nálunk sose volt világosság, de ezért maradt talán az agyamba inkább a karácsony, mert volt nekünk ugyan egy függő lámpánk. Ebben a lámpában már 12-es égő volt, vagy 12-es lámpának hívták, hát abban különbözött a 8-astól, hogy ez a kanóca szélesebb volt. Aztán ezt nálunk csak mindig karácsony este gyújtották meg, Hát ha én, talán a mai gyerek egyáltalán nem örül úgy a karácsonynak, mint én, mert nem is a karácsonyfának örültem, hanem annak, hogy végre a gerendát, meg az a, megláttam ilyenkor karácsonykor, meg a, fel, a szobának ugye a deszkáját, nem is tudom, hogy hívják, mert nem plafon volt, hanem az a deszka, aztán gerenda volt a közepén, és olyan világos volt a szobába, és én csak olyan boldog voltam, úgy néztem széjjel, hogy milyen szép, minden százszor szebbnek láttam, mint azelőtt. Én nem a karácsonyfának gyönyörködtem, hanem annak a világosságnak. Máma meg a gyermekeknek ki van világítva csillárral, meg csillogó karácsonyfa, alatta ajándék, és talán mégse tudnak, nem hiszem, hogy egy gyermeknek is olyan öröme lenne, mint amilyen például nekem volt akkor. Aztán azóta is emlegetem, hát karácsonyra mi is sütünk, hát hogy mi is volt akkor a vacsora karácsonykor, hát ilyen bobálykát sütöttek kölyttésztából, azt ezt a kölyttésztát úgy elnyújtottuk, azt ilyen aprókra vágtuk, beleraktuk a tepsibe, megsült, és akkor mákot daráltunk rá, és ezt tettük. Az anyám aztán ezen változtatott egy kicsit a mi örömünkre, és bevezette karácsony este, előtt káposztalevest főzött, aztán ebbe rakott kolbászt, ódalast, előtte meg sütött lángost a kemencébe. Hát ezt úgy sütötték keltésztából, aztán elnyújtották, aztán rizskásával töltötték meg, vagy édes káposztát reszeltek bele, és akkor ezt összehajtogatták, ezt a tésztát, és úgy nyújtották el töltelékkel együtt, és úgy sütötték olyan vékony lángosra, mikor kivették, akkor megvajazták, és este betették a sütőbe megmelegedni, és ez volt a, hát a, mondjuk apám, ő ivott egy kis pálinkát, és akkor utána ezt tettük, és aztán jött a káposztaleves. Azon kívül szoktunk még sütni karácsonyra tekercset is, mákosat, de úgy emlékszem, hogy olyan jól esett akkor az, mint gyermeknek, ott a küszöbön szoktuk megenni a szomszéd kisfiúval, hogy azóta is hiába sütök ma is ilyen tekercset, de soha ilyen jól talán még nem esett, mint ahogy akkor. Volt egy igen szomorú karácsonyom, ha már arról beszélek. Ez háború után volt, már nálunk akkor bejöttek az oroszok, a férfiakat elvitték, apámot is, mert ő a fronton volt, és hazajött szabadságra, és amikor a Donkanyarnál volt a visszavonulás, nem tudott visszamenni a csapatához, úgyhogy aztán itthon volt, bujkált a németektől, és aztán elvitték őket, és arra emlékszem, hogy olyan szegénység volt, hogy olyan tekercset sütöttünk, ami talán azóta se, és ez megmarad egy életre az agyamba. Hát minden áron ragaszkodtunk ahhoz, hogy hagyományos tekercs meglegyen, csak egy hiba volt, hogy nem volt se cukor, se élesztő. Hát előző nap az anyám a rokonokkal cukorrépából főztek ilyen melászt, és hát élesztő nélkül dagasztottak le, úgyhogy olyan szegény tekercs volt, hogy a végén hát nevettünk, mert most mi legyen vele, megegyük, ne együk, nem ízlett senkinek. Hát aztán én úgy rájöttem, hogy kitekertem az egész tekercset, kinyaltam a közepéből a tölteléket, a többit meg odaadtuk a tehennek. Hát erről a szegény tekercsről még eszembe jutott az is, hogy hát bizony igen nehéz időben voltam kisgyermek, mert ketten maradtunk itthon az anyámmal, aztán nem volt nekünk akkor se liszt, nem tudtunk mit főzni, még szerencse, hogy akkor volt egy kis krumpli, de hát mindig krumpét nem ehetett az ember. Aztán igen bánatosan ültem egy délután, ez nagyon úgy az ezembe van, aztán az anyám mindig kérdezte, hogy hát mi bajod van, miért vagy olyan szomorú? Hát nem akartam neki mondani előbb, de aztán mégis elmondtam, hogy nagy nehezen kihúzta belőlem, hogy láttam egy kisjányt a faluban, hogy mentem az üzletbe, s volt nála egy darab kenyér, megvajazva. Hát neki meg onnan volt, hogy az apja kőműves volt, azt úgy mondják nálunk a latorca mögött megetti falukat, hogy vízmegesiek. Hát ott dolgozott a vízmeget, azt ott olyan gazdag emberek voltak, akiknek el volt dugva a buza, és azért dolgoztak, hát abból neki jutott kenyér, tehát tudtak sütni, és én azt, ahogy megláttam azt a kenyeret, hát nekem állandóan az volt az eszembe. Annyira megsajnált az anyám, hogy nem is tudom még a mai napig se, hogy hova tűnt el, akkor elment otthonról, aztán egy zacskó liszttel jött haza, azt akkor este mindjárt hozzá is kezdett, hát kenyeret nem lehetett sütni egy zacskó lisztből, hanem lángelőtöt sütött a masina tetején. Hát így aztán valahogy megbékültem vele. Aztán még aratás előtt, ezon aratás előtt lehetett, még nem lehetett aratni, de már mi mentünk, és sarlóval szedtünk. Már kezdett úgy éreni a termény, azt megszárítottuk, és úgy emlékszem rá, hogy ilyen malmocskának hívták nálunk, ilyen, és ezzel kellett nekünk ledarálni azt a buzát, és én olyan, nem tudom, hogy 7 éves lehettem, azt hiszem, vagy 6 éves, már pontosan nem tudom, hát ugye az anyám szegény fáradt volt, hát éreztem azt, hogy segíteni kell neki, de még ma is érzem azt a rettenetes fáradtságot, ahogy én nem bírtam azt a nehéz követ vele darálni, de mindig rágondoltam, hogy na hát így legalább annyit daráljunk, hogy egy kenyére valót, hogy már legyen egy kenyerünk, legalább ketten voltunk, hát be voltunk biztosítva egy hétre. Hát valami finom kenyér nem volt belőle, hát olyan nagyra, ahogy tudtuk, ledaráltuk, mert hogyha csavartunk rajta valamit, akkor apróbra darálta, de hogy könnyebb legyen hajtani nekünk, akkor valahogy jobban megengedtünk ott valami csavart. És akkor ez a ledarált lisztet, ez csak úgy beletette egy szitába, és ezt a tetejét, ezt a nagyot, pelyhes volt, ezt leszette, és aztán korpa, minden ez minden benne maradt, és ebből sütötte a kenyeret. Aztán mink ugye hárman is laktunk akkor az udvaron, mert mink a nagyapának ebbe a kamarájába, mint már mondtam ott az előbb is, ott laktunk. Gyümölcsfán akkor nekünk ott más egyebünk semmi nem volt, csak ez a szobácska. A szomszédnapban meg lakott egy öreg hívő bácsi, ilyen jehovista valaki, aztán annak meg nem voltak gyermekei, igen jó körtéje volt. Nekem meg volt egy fiú unokatestvérem, mindig korán kelők voltunk azért, mert a körtefa áthajlott a mi oldalunkra, aztán azért volt a gyümölcs, aki körte, aki hamarabb felkelt. Hát mindig versenyeztünk reggel, hogy ki fog korábban, már az álom se fogott reggel, hogy én legyek az első, és ne ő, de hát sajnos legtöbbször ő mindig engemet megelőzött. Egy reggel aztán sikerült, korábban felkeltem, aztán felszedtem ezen az oldalon, no, de hát úgy gondoltam, ha már egyszer így besikerült, jó lenne átmenni a ilyen rakottyából, ilyen kerítés volt. Aztán átugrottam ügyesen, megszedtem a kötőmöt, megnéztem, ha nem jön az öreg bácsi, nem jött. Mikor tele volt a kötőm, akkor gondolkoztam, és akkor jutott eszembe, hogy éppen akkor reggel nekem áldozni kellett menni, valami ünnep volt, aztán előző délután meggyóntunk, azt kellett nekünk másnap reggel menni áldozni. Hát elképzelheted, hogy micsoda bánatosan engedtem én le a kötőmöt, aztán visszaeresztettem az összes körtét, azt úgy jöttem fel, mert ugye már ez bűn volt, már nem mehettem volna áldozni, hogyha megeszem a körtét. A bácsi rettenetesen átkozott minket azért, mert ha valamikor a másik oldalról is felszedtük, hát aztán a végén úgy praktizáltuk, hogy vettünk egy ilyen nagy, hosszú, napraforgó górét, most akkor a Gauray végére olyan hegyes szöget valahogy oda kötöztünk, és akkor ezzel a szerszámmal átnyúltunk a kerítésen, akkor beleszúrtuk a körtébe, azt úgy átemelgettük az összes körtét. Erre emlékszem úgy, bizony nagyon sokszor még ma is álmodom erről a gyerekkorról, és mindig a sárga körtéről, hát valószínű ez nagyon benne maradt az agyamba, és erre nagyon-nagyon emlékszem még a mai napig is. Mint már mondtam ott az elején, hogy elég nehéz volt a gyermekkor, mert hát éppen háború idő alatt volt. Az apámat, mint mondtam, először katonának vitték, ugye. Jött ez a mozgósítás. Még arra emlékszem, hogy nagy ijedelem volt a faluba. Többször mondom így, hogy most, amikor hozzuk a cukrot zsákokkal, hogy akkor az anyám elküldött az üzletbe, és egy negyed kiló cukrot vettünk. Ma, ha valaki kérne egy negyed kiló cukrot, hát egész biztosan kinevetnék, meg mosolyognának rajta, hogy negyed kiló cukrot. Olyan hegyes zacskót csinált az üzletes papírból, mint egy tölcsér, és abban mérte a cukrot. Arra emlékszem még, hogy hát rettegésbe éltünk a háború alatt, de a mi vidékünk valahogy olyan szerencsés volt, mert ilyen síkság, tehát itt könnyű volt a németek, szóval nem tudtak a németek itt búvóhelyet találni, mint mondjuk a hegyes vidékeken, és azért itt nem állt nálunk a front, de arra emlékszem arra az éjszakára nagyon jól, amikor egy este jöttünk egy ilyen októberi ájtatosságról, és mondták, hogy jönnek a németek, és már találkoztunk is autóval, és éjszaka a mi udvarunkra bejöttek, és ott volt a konyha. Hát mind gyermekek, hát rettenetesen féltünk tőlük, és mikor megláttuk, hogy csokoládéjuk van ilyen dobozba, még mai napig is látom, ahogy osztották a katonáknak ezt a csokoládét, aztán ott ácsorogtuk, tártuk a szánkat, hogy hát, ha fognak adni, és még mai nap is olyan rossz érzéssel gondolok vissza, hogy bizony nem adtak nekünk még csak egy szemcsokoládét se, és napról napra azt kellett nekünk akkor nézni. Aztán a németek elmentek, aztán jöttek azután a magyar hidászok, azok itt voltak sokáig. Hát én meg különösen vártam az orosz katonákat, mert az apámmal, mint mondtam már az előbb, hogy hazajött, nem tudott visszamenni a csapatához, hát hazaküldték. Aztán a németek jöttek, és ő pedig elbújt. Hát abba a kis szobánkba bújtattuk el, mégpedig az ágy végébe, azt letakar, nem volt nagy ember, egy kis sámedlit tettünk oda, arra ráült, és ilyen tekenőt, amiben dagasztottuk a kenyérnek valót, ilyen kovászos tekenőnek mondták akkor, ezzel letakartuk, aztán én voltam tulajdonképpen a felügyelő, engem küldtek ki mindig szétnézni, ha nem jönnek a németek. Az apám az egyik este éppen a banklinál ült, valamit javított, valamit cipőt, és én, mint gyerek, kint szaladgáltam az udvaron, a kapuba, a járdán. Egyszer csak azt vettem észre, hogy jön egy teherautó, aztán ugrálnak le róla a német katonák. Még ma is eszembe van, hogy az autó oldaláról el tudtam olvasni, az volt odaérve, hogy győzelem vagy Szibéria. Hát én már olyan gyermek ésszel felfogtam, hogy ez már az én apámnak nem jót jelent, hogy itt valami van. Úgyhogy hamar szóltam neki, hogy mit láttam, milyen autót. Ugrott is ő rögtön, meg még volt egy másik az első házban, aki lakott, egy fiatal katona, az is katonaszökevény volt. Aztán aval bújtak el, felszaladtak a padlásra, hát persze a láptót elvettük onnan. A szegény, ahogy szaladt, hát lyukas volt a gerenda, vagy az a deszka, ott már rothadt volt fent, hát beesett az istálóba, a keckébe, az apám ő elbújt oda a szénába, Hát jöttek is a németek, összeszedték akkor az embereket, és vitték el. Hát nálunk is igen, kérdezte, hogy ki dolgozik ott. Ott valaki volt, valaki ült a bankrinál. Rettenetes nagy volt az ijedelem, de szerencsére volt egy öregebb testvére az apámnak, aki már nem volt hadköteles. Hát azt mondtuk, hogy ő dolgozott ott azon. Úgyhogy, mint gyermek, nagyon sokszor kimentem, jöttek a repülők, ezt még ma is úgy emlékszem rá, hogy fel-fel néztem a repülőkről, azt úgy gondoltam, hogy mikor lesz már ennek vége, ennek a bujkálásnak, mert valahogy már idegileg kezdte az apámat is, idegileg tönkretette, meg én is, mint gyermek, már untam, már valahogy szerettem volna olyan gond nélkül játszani, és hát végre aztán elértük, ugye, hogy egy vasárnap megebédeltünk, alig, hogy lenyeltük az ételt, és akkor valaki kiabálta be, hogy jönnek az oroszok. Hát nagy volt az öröm, hát leszaladtunk a pincébe, hát vagy két ágyú dőrend, annyi, hogy a templom tornyát keresztül lőtték, és akkor mink ugye a falu vége fele laktunk, és ott a sor rövidebb volt, úgyhogy úgy hívták ott, hogy a szög, azt a részt, és egy ticén kellett keresztül jönni. Ahogy átjöttek az orosz katonák, hát legelőször ugye hozzánk jöttek, mert mi úgy szembe laktunk. Mindjárt nagy kenyérrel, szalonával kínálták őket az anyámék, meg azok, akik az első házban laktak, ott az ángyósék. Hát nagyon boldogan fogadtuk őket. Aztán mondták, hogy mutatták, hogy vágjanak le nekik csirkét, kacsát. Aztán ezért megfizettek, még úgy emlékszem rá, hogy anyám igen boldog volt, mert az egyik katona 250 pengőt nyomott a zsebébe, de azért egy kicsit nekem, mint gyermeknek elszorult a szívem, mert az én kedvenc tyúkomat adta oda, mert ugye ketten voltunk, mint úgy említettem, hát az anyám járt a mezőre, hát minden otthoni munkát rám bízott. Úgyhogy éltem én tulajdonképpen gyermekéletet, mentem én a többiekkel játszani is, de azért nekem mindig feladatom volt. Én neveltem a csirkéket, minden csirkének nevet adtam, éppen ez a kakas, amit odadott, amit levágott, akkor bandinak hívták. Hát én minden csirkének, meg kakasnak nevet adtam, úgyhogy igen, sajnáltam mindegyiket, ha levágták, annyira a szívemhez nőtt, hogy ha szólítottam, már jöttek oda hozzám. Volt egy, amelynek el volt törve a lába, hát ez volt a piroska. Ezt külön etettem mindig a lábasból. Hát az, most még egy kicsit visszatérek oda az előzőhöz, mert azt mondtam, hogy elég könnyen átvészeltük itt a háborút. Hát nem is volt az egész olyan izgalm, voltak azért nagy izgalmak is, amiről az előbb megfeledkeztem. Mikor jöttek a repülők, ugye ez még mielőbb bejöttek volna az orosz katonák, hát ugye bombázások voltak, és jöttek ezek a nehéz bombázó repülőgépek, hát ugye ki volt adva, hogy nekünk is itt falun is bunkert kellett mindegyiknek, minden családnak, vagy három családnak, kinél hogy, és a kertbe ásni ilyen bunkert. Hát mink is három család közösen ástak egy bunkert a kertbe, és ebbe jártunk le esténként. Volt egy néni, az mindig imádkozott ott, mink pedig gyermekek meglapulva, meg aludva vártuk, hogy mikor lesz már végén a repülők, mikor csendesednek el. Aztán mindenféle rémhírek voltak, egyik azt mondta, hogy nem jó a bunkerba, mert hogyha oda lecsap véletlenül, akkor ott pusztul, hogy sokkal jobb kint a határba, a sáncokba. Hát ilyen a falu végén volt egy ilyen tice nekünk, onnan átmentünk ezen a ticén, és ott volt egy nagy darab földterület, ami elválasztott egy olyan mély sánc, oda mentünk egy vasárnap este, és ott feküdtünk a sáncba, addig pokrócot vittük már este, addig, míg a repülők vissza nem tértek. Aztán éppen más este valamiért nem mentünk, mert hűvösebb volt, aztán úgy gondoltuk, hogy most nem akaródzik oda átmenni, mert az messze volt, inkább menjünk a bunkerba. Hát talán ez volt éppen a szerencsénk, mert ugye arról nem is álmodtunk, hogy mondjuk a mi községünket, bolyt is esetleg ilyen bombázás érné. Hát félni féltünk, de hát ilyesmire nem gondoltunk, és éppen akkor este történt, akkor éjszaka, gyújtó bombát dobtak le a falunkra, mégpedig kigyújtottak először egy ilyen Stalin gyertyának hívták akkor. Olyan világos volt a bunkerba, hogy még a tűt is meg lehetett volna látni. Úgy néztük ki, mert nem a mi kertünkben volt ez a bunker, hanem a 6.-7. szomszédba mentünk. Kigyúlt ez a gyertya, és utána gyújtóbombát dobtak le. Hát a falu mellett, kívül a határba, oda leesett azt hiszem, hogy 2 vagy 3 bomba, de ez nem robbant fel. Hát valószínű ez valami homokkal lehetett töltve. Ez a gyújtó bomba pedig ráesett a velünk szembe levő szomszédházra, úgyhogy 2 ház teljesen porrá égett akkor éjszaka, mert ugye míg a repülők vissza nem mentek, addig nem mert senki se kijönne a bunkerból. Aztán még az volt, hogy mindenki este már kiengedte a tehenét, hogy ne maradjon az istálóba, hogy kint legyen a határba. Aztán mind pedig nagyon kétségbe voltunk esve, mert volt egy 80 éves öreg nagyapánk, akit hívtunk, hogy jöjjön velünk a bunkerbe, hát azt mondta, hogy őt nem fogja már a bomba. Aztán otthon hagytuk. A bunkerből úgy nézett ki, hogy az, mintha a mi házunk égett volna, úgy tájékozódtunk. Ez rettenetes érzés volt, már eldöntöttük a bunkerbe, hogy másnap haza fogunk menni az én szüleimhez, Zétényba, a szomszéd faluba, mert hogy már a mi házunk porrá égett, de már mink akkor a házat se sajnáltuk, csak az öreg nagyapát, hogy odaég. Majd aztán, amikor már lecsendesedtek, a repülők elmentek, akkor aztán a férfiak már kimerészkedtek, rettenetes, még ma is hallom ahhoz a borzasztó tehén bőgéseket, és akkor mindnyájan mentük segíteni, oltani a tüzet, meggyúltak a disznóólak, odaégtek nagy koca, hizók már akkor be voltak fogva hizlalni, tehenek odaégtek, úgyhogy a két család teljesen semmi nélkül maradt. Az egyik családot mi hívtuk el, hát persze sírtak, mindenük odaégett. Azért jött az egész falu, még mink is gyerekek reggel 4 óráig hordtuk a vizet, hogy elótani a tüzet, de nagyon nehezen lehetett elótani, mert ez olyan annyira égett, szárasság volt akkor. Aztán hát ez olyan nagyon-nagyon mély nyomot hagyott, és félelmet mindnyájunkba. Erre különösképpen emlékszem, talán az egész háborúból ez az éjszaka volt a legborzasztóbb, amire úgy visszaemlékszem. Még egy hasonló volt, mint nekem gyermeknek nagy izgalmat jelentett, meg az édesanyámnak. A szomszéddal elmentek Csabba, Malomba. Akkor éven már, utolsó éven, a háború utolsó évében már egész jó termés volt, és elmentek a Malomba. Aztán vártuk, hogy estére itthon kell lenni, és reggel 4 óra volt, még mindig nem voltak itthon, akkor éjszaka is, ugye jöttek a repülők, és azt állították, mikor hazajöttek, hogy ilyen gyertya, Stalin gyertya kigyúlt, és olyan világosság volt, hogy kifogták az ökröket, és a sáncba oda feküdtek, az ökröket elengedték, és addig nem tudtak elindulni, míg mindennek nem volt vége. Hát bizony az nagyon nehéz éjszaka volt, ha most visszagondolok, úgy gondoltam, hogy már csak ő van nekem egyedül, mert az apámról akkor nem tudtunk semmit. Aztán úgy gondoltam, ha még ezt is elveszítem, hát az valami borzasztó lesz.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Vége.